Köszöntöm hallgatóinkat Életutak című műsorunkban, Kókai Csaba vagyok. Hogy mondja Keating tanár úr a Holdköltők Társaságában? Azért írunk és olvasunk verset, mert valamennyien az emberi fajhoz tartozunk. Az emberi faj tele van szenvedéllyel. Úgy érzem, ha az idézet igaz, akkor azért mégiscsak szükség van valamiféle differenciálásra. Mert ha a versolvasók is szenvedélyes emberek, akkor a versíróknak még inkább azoknak kell lenniük. Annak megítélését, hogy mai beszélgető társamat szenvedélyes embernek tartják-e, a hallgatókra bízom. Ami számomra fontosabb volt benne, az a lazaságba hajló természetességéhez társuló mélysége volt. Előbbi korával magyarázható. Utóbbira meg nem kell magyarázatot keresnünk. Egyszerűen ilyen. Amint a beszélgetésből majd kiderül, Babicki Tibor, a 2008-as Prima Primissima D. Junior Prima magyar irodalom kategóriájának egyik díjazottja, a Pápai Református Gimnázium diákja volt. Hogy milyen, azt mesélje el ő maga.
Székesfehérváron születtem, viszont különféle családi okok miatt viszonylag korán Budapestre kerültem utána, tehát 10 éves koromtól már Budapesten élek. És sokszor úgy is beszéltem róla, tehát hogy annyira budapesti lettem, úgymond, hogy valamilyen szinten budapestinek is tartom magam. Ez nem azt jelenti, hogy megtagadnám a szülővárosomat. Egész egyszerűen beleszerettem Budapestbe, és sokat beszéltem arról úgy, úgyhogy ez okozhatta a zavart. De a konkrét születési helyem a Székesfehérvár.
10 éves korodban kereszteltek meg saját kérésedre. Azt fantáziálom, hogy egy kicsit elvallástalanodott, ilyen szempontból gyökértelen a családi háttér, és a 90-es évek elején valahogy ez szimpatikussá vált számodra. Hogyan kerültél te kapcsolatba mondjuk a református közösséggel?
Valóban anyám is viszonylag későn, tehát anyámat mondjuk megkeresztelték még az 50-es években, amikor született, viszont abszolút nem volt vallásos. Aztán ez gyakorlatilag a 90-es években nála is megváltozott, tehát először a református vallás fele, aztán ő katolizált. Gyakorlatilag volt egy jó baráti házas pár család, akikhez jártunk, és akik jártak hozzánk, ők baptisták voltak. A Székesfehérváron a baptista felekezet háza és temploma mellett közvetlenül volt a református templom, és akkor néhányszor oda is bementünk. Egy Bányai János nevezetű lelkipásztor volt akkoriban még ott, úgy tudom, hogy most arra meghalt már, és ő keresztelt engem 10 évesen. Nem volt annyira kizárólagosan saját, hogy mondjam, döntés vagy választás, tehát hogy volt azért nem jó szó a családi nyomás, mert nem volt nyomás, de hogy nyilván támogatta a család is. Hát apám eredetileg meg katolikusnak van keresztelve, de ő sem igazán tartja a vallásosságát, vagy a vallási élete az nem jár templomba, nem igazán jelent neki az egész semmit.
És volt ebben részedről valami tudatos, hogy éppen a református, vagy csak ennyi, hogy a baptisták mellett volt?
Akkor igazán nem volt semmi tudatosság benne. Az, amikor 14 évesen Pestről a Pápai Református Gimnáziumba szerettem volna menni, és fel is vettek, abban már volt tudatosság. Aztán persze az a 4 év, tehát megvolt minden harc és minden ellenkezés az egyházzal, meg a vallással, tehát amit el lehet képzelni, 2 hetente ki akartak rúgni meg, tehát egy abszolút lázadó jellem voltam. Viszont az iskola javára azt lehet írni, hogy nem akarták ezt az egészet annyival elintézni, hogy na, akkor menj innen, hanem mindenről lehetett beszélni. Nagyon-nagyon jó vallástanárom volt, a Vadász Márta.
A belső élet balladája. Tél jön. Tegnap még könnyű eső hult, ma vékony jég feszül az itatók vizén. Egyetlen hártyás szány serezzen. Lebontja hálóját a pók. Egybe tolul most múlt a jelennel. Teli szájjal odujába szalad az egér, s mint gyártósoron a készenléti fény, vöröslik a nap. Bor mellett este lett észrevétlen. Ruhám megtellett hulló virággal. Berúgtam, megyek, hold a patakban, sehol egy ember, sehol madárdal. Dúdolok. Kilépek a házból. És ott látom anyámat, apámat. A pince lejárónál, az eresz alatt mozdulatlanul állnak. Világít az arcuk, az ágyékuk sötét. Előtűnnek a régen kivágott galagonya ágak a rózsatő helyén, s a fűvelben nőtt régi gyalogösvény is.
A népszerű sorozat címével játszva, hogy miért éppen Alaszka, miért éppen Pápa, hiszen Budapestről nem a legegyszerűbben elérhető, megközelíthető, miért Pápa?
Jó kérdés. Őszintén szóval fogalmam sincs. Azt tudtam, hogy nem szeretnék Pesten maradni, és nem szeretnék otthon maradni. De hogy miért Pápa, ugye lehetett volna Sárospatak, lehetett volna Debrecen, nem tudom.
Tovább lehet vinni, és miért éppen református gimnázium?
Valahol akkoriban kezdett bennem, tehát olyan 12 éves korom körül nagyon fontossá vált a vallás. Ebben nagyon nagy része van annak, hogy egy nagyon jó közösségben voltam ott Budapesten. Először a Szappanos Zoltán, aztán későbbiekben a Hantos Péter vezette IFI kör, ami a Szabadság téren működött, és én voltam gyakorlatilag a legfiatalabb, tehát hogy én oda jártam 11-12-13 évesen, rajtam kívül mindenki már egyetemista volt, vagy éppen végezte az egyetemet, és mégis befogadtak. Ez nagyon fontos társaság volt nekem, hogy mondjam, nem az a szemellenzős fajta vallásosság, hanem Márait olvastunk, mindig nagyon nagy szerepet kapott az irodalom, természetesen emellett a Bibliával foglalkoztunk, közösen mentünk síelni, közös túrák voltak Magyarországon belül, és ez valahogy kialakította bennem azt, hogy ez a reformátusság, ez jó dolog. Tehát az, hogy a református gimnázium irányába tendáltam, az ennek köszönhető.
És akkor azt mondod, hogy ott ugyanezzel a szellemmel találkoztál. Megint csak ilyen sztereotípia tudom, de hogy az író emberek, irodalmárok, azok iskolásként, középiskolásként ilyen híresen lázadó alakok, híresen kiszeretik őket rúgni, ilyen Csokonai és társaira gondolok. Milyen volt akkor ez a pápai gimnázium?
Nagyon jó szívvel gondolok vissza. Hát ott közben többször majdnem kitéptem a hajam, de utólag mindennek volt értelme, a szigornak is, és emellett az, amit ott szemellenzőségnek és oktalan szigornak láttam, utólag minden elnyerte a jelentőségét. Nagyon-nagyon jól kezelték szerintem ott a diákokat, köztük a nehezebbeket is, mint amilyen én voltam. Tehát próbáltak megértéssel fordulni mindenfele. Minden elintézhető volt, lehetett beszélni, és ez nagyon fontos tényező volt. Tehát ha nincsenek ott azok az emberek, akár igazgatóhelyettes, akár osztályfőnök, akár mondjuk későbbi igazgató Korsós, aki most már Debrecenben van, akkor más emberek között valószínűleg engem 2 hét után kirúgtak volna abból az intézményből. Nagyjából negyed évre sikerült lehiggadni. Vagy nem tudom, hogy én higgadtam le, vagy ők fogadták már el, hogy ezen nincs mit csinálni. Úgyhogy nagyon jó szívvel emlékszem vissza, még azokra is, akiktől ott féltem. És érdekes, hogy valószínűleg ők is eleve már máshogy gondoltak, de a nagyon rettegett matek tanárnőm, folyamatosan bukásra álltam matekból, tehát most se tudok még papíron osztani sem, meg semmi. Épp, hogy engedtek leérettségizni is, mert nagyon, nagyon rossz voltam, és hát természetesen sose csináltam házi feladatot, sose volt felszerelésem, rettegtem a Capári Éva nénitől. Ő például, amikor megjelent a levegővétel, 6 év után írt egy e-mailt, hogy Babicki, elolvastam a Város című versét, minden meg nem csinált matek házi feladata meg van bocsájtva. Tehát, hogy működött a szigor mögött ez a fajta engedékenység, vagy inkább talán jobb szó a tisztelet, hogy nem bántak velünk alacsonyabb rendűként, hanem elismerték, hogyha az ember valamiben abszolút rossz, attól még másban lehet jó. És hogy úgy mondjam, a tehetséggondozásban abszolút élen járt a pápai gimnázium.
Képzelj el egy zegzugos régi várost, régi és új házakkal, képzeld el a kacskaringós szűk utcákat, és képzeld el a modern elővárosokat is, a szabályos házak sorát, a széles utakat. Most keresd meg az óvárost a fejedben. Találomra válasz ki egy utcát, és indulj el. Csengess be valamelyik házba, ott lakom. Sétálhatunk egyet. Az ott a toronyóra volt, de most erre nincs idő. Képzelj rám mutatókat. Képzelj időt. Ott jobbra volt a piac, de már nincs mit eladni. Az pedig a pályaudvar volt. Onnan indultak, akik indulni vágytak, de már nincs többé indulás, és megérkezés sincsen. Semmi nem mozog. Az az alacsony épület a kocsma volt, de már nincs mit elfelejteni, és ha egy történet maradt is volna még, azt sem hiszem, hogy megjegyezzük. Ezek pedig a szavak voltak, de már nincsenek szavak. És ez a kézmozdulat a búcsúzás. De ha tudod, hogy itt egy kéz van, akkor minden mást elismerünk neked.
Je ne peux pas te regarder. Je ne peux pas t'aborder. Je te regarde seulement. Après l'automne, l'hiver vient.
Nyilván felvetődik a kérdés, hogy milyen impulzusokat, milyen lökéseket kaptál ahhoz, hogy irodalmár légy, hogy költővé válj. Nyilván igaz az, hogy annak születni kell, nem lenni, de hát azért valahogy valami tanulható is egyáltalán az irodalommal, az irodalom szeretete. Ezek a dolgok azt hiszem, hogy nagyon fontosak, hogy az ember környezetében meglegyenek.
Hát, hogy születni kell, nem tudom. Minden ember elkezd verset írni egy bizonyos életszakaszban, tehát szerintem ebben nincs kivétel. Általában ez el szokott múlni. Én meg azt vettem észre, hogy egész egyszerűen nem múlt el. Nyilván ebben szerepe volt annak, hogy nem igazán van tehetségem semmi máshoz. Tehát például kézügyességet igénylő dolgokhoz teljesen, hogy mondjam, hülye vagyok. Tehát képtelen vagyok szinte egy villanykörtét is betekerni. És ez sose volt, tehát a testnevelés, tehát már általános iskolában iszonyat, nem, sose tanultam meg kötélre mászni, egész egyszerűen nem tudtam. Úgyhogy értelemszerűen szellemi irányba terelődtem, és mondom, maga a légkör pápán elég fontos volt, tehát amikor elkezdtem lázadni a valláson, akkor azt nem lehetett annyival elintézni, hogy na, nincs Isten, aztán kész, hanem akkor mondták, hogy jó van ember, de indokold meg. És akkor elkezdtem Nietzsét olvasni, hogy hú, hát én kifogok mindenkin. Óriási vitákat folytattunk hittanórákon, de hogy ezt lehetett. Tehát, hogy nem az volt a hozzáállás, hogy na, itt most megtanuljuk gyerekek, hogy hol lakik az Úristen, hanem szembe lehetett szállni, viszont elvárt volt, hogy felkészülten szállj szembe. Szedd össze magad, mert különben nem állnak veled szóba. Úgyhogy a műveltségem javarésze az innen származik.
Partner volt ebben a vallástanár, és akkor ezek szerint?
Igen, abszolút.
És ez azt jelentette, ez a vita, vagy ez a vitázó hangulat, egy kicsit ilyen disputa, mint a reformáció korában, hogy ez hozott egyfajta fejlődést is, ilyen hitbeli fejlődést, vagy inkább tudatosodtak dolgok?
Talán inkább a tudatosodás jó szó. Ez pontosan az, hogy minél több idő telik el, és minél többet foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, annál kevésbé vannak biztos válaszaim, akár csak a hittel kapcsolatban is. Egyre kevésbé tudom elválasztani magamban, vagy konkrétan szelektálni a jó vagy a rossz dolgokat. jelen pillanatban olyan folyamatok vannak bennem, amiben ez az egész, mint egy fonott kalács úgy összefonódik. A jó, a rossz, a bűn, a hit, a hitetlenség, gyakorlatilag nagyon nehezen tudnám szétszálazni. Az egy kérdés, hogy ez tisztul-e, vagy valaha felszeljük ezt a kalácsot.
Akkor viszont úgy tűnik, hogy ezzel a nagyon klasszikus, vagy nem is tudom mennyire klasszikus, de nagyon leegyszerűsített és nagyon gyakran így kommunikált kereszténységgel, hogy van a jó, van a Szent Isten, van a bűnös ember, megbánjuk bűneinket, letesszük, átadjuk, üdvözülünk Jézus Krisztus. Tehát, hogy ez azért nem olyan könnyen befogadható.
Ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát nem ezt tapasztalom sem a világban, sem magamban, és nem is vagyok biztos benne, hogy a bűnöket le kell tenni. Éppen, hogy meg kell tartani őket, hogy tudjuk, mit követtünk el. És nagyon sok esetben az egyházi válaszokat, legyen az protestáns vagy katolikus, nagyon, nagyon kényelmesnek érzem. Megtértél, jól van, dőj hátra, szevasz, innentől pályán vagy. Letetted a bűneidet, jó, innentől tiszta vagy. Ez nem így működik, legalábbis szerintem nem így működik. És az a kérdés, hogy egyáltalán az egyház mit tud majd kezdeni ezekkel a leegyszerűsített válaszokkal, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy egyre kevésbé tud hatékonyan működni az egyház a világban, és itt nem biztos, hogy az embereket kell először megváltoztatni, hanem lehet, hogy az egyházi struktúrát.
Milyen válaszokat tud adni, vagy egyáltalán tud-e válaszokat adni a költészet a világ kihívásaira?
Költészet csak kérdéseket tud adni, de azt hiszem, az bőven elég, mert nagyon sokan el se jutnak, vagy el se jutunk addig, hogy bizonyos kérdéseket egyáltalán fölmerjünk tenni magunknak. Tehát azt hiszem, hogy a tükörbenézésnek és az önismeretnek egy nagyon nehéz, mégis alapvető fokozata az, hogy az ember merjen önmagától őszintén kérdezni. Nem biztos, hogy lesz rá válasz. Vagy sok esetben olyan válasz van rá, ami az embernek nem tetszik. De ettől függetlenül ezeket a kérdéseket fel kell tenni. Tehát a költészet nem megoldást kínál, hanem inkább csak egy kulcsot, ha lehet ilyet mondani, ahhoz, hogy aztán mindenki oldja meg szépen magával, vagy magában.
Tükröt tart, vagy azért több ennél?
Tükröt tart egyrészről, másrészről pedig, hogy mondjam, elengedhetetlen, nem is feladata, hanem járuléka a költészetnek az, hogy valahol azért gyönyörködtessen is. Tehát a szép, mint olyan, az meg kell, hogy jelenjen. Erre mondta például a Nabokov, hogy ha elolvasok egy verset, lehet, hogy nem értek belőle semmit, de azt érzem, hogy szépe. Tehát valahol a költészet alapvető intenciója az ennek az érzésnek a kiváltása, hogy ez szép. Adi fekete zongorájából ugye semmit nem értünk, vagy nem tudom, hogy érte valaki belőle bármit, mégis mindenki érzi, hogy szép. Tehát valahol alapszinten ezen a pályán működik a költészet, és járulékos elemként persze a gondolatiság, a kérdezés, a tükörtartás mind-mind belép.
Dalmát töredék. Úgy élünk, ahogyan a könnyű hajó megy, a sima vizen vagy a nyári viharban, és nem látjuk, hogy a mélyben mennyi ezüst színű szemnéz szakadatlan, mennyi otromba test mozog, mennyi hideg vér és ürülék, mennyi szemét, mennyi roncs, mennyi ismeretlen szörnyeteg vár villogó fogakkal a didergő mély sötétben. És látom már a fehér kikötőt. Látom a mészkőházakat az akvamarin ég alatt felragyogni. Látom a sétány hosszúkás emberárnyait, s az ágak hegyéig fölfut a nyár a fákban, és színes napernyőket cibál a sószagú szél.
A református gimnázium után a Pázmányra tett az irányt.
Magyar és angol szakon voltam. Hát református gimnáziumból katolikus egyetemre. Ez egy nagyon egyszerű történet, több helyre akartam beadni a jelentkezésemet, viszont finoman fogalmazva elherdáltam azt a pénzt, amit a szüleim küldtek a jelentkezési lapokra, úgyhogy annyi maradt, hogy egy helyre tudtam beadni. Ez a Pázmány lett, tehát egy abszolút dupla vagy semmi felvételi, de hál' Istennek felvettek.
Volt már ebben olyan tudatos választás, hogy én ebből akarok élni, az irodalomból akarok élni. Tanár szerettél volna lenni? Tanárszakos voltál, vagy?
Elkezdtem a pedagógia részét is, viszont onnan fél év alatt kirúgtak, tehát azt mondták, hogy ne menjek gyerekek közelébe. Pedig nem gondolom, hogy annyira rossz tanár lennék, mondjuk sose volt tervem vagy vágyam, hogy tanár legyek. Nem volt benne semmi ilyesmi, az egyetem alatt is azt éreztem, ha őszintén akarok fogalmazni, akkor a papír miatt csináltam. Nekem ez egyrészről szerencse, másrészről, hogy mondjam, teher, hogy nagyon korán kiderült számomra, hogy mi az, amire képes vagyok, vagy mi az, amihez tehetségem van, nevezetesen az irodalom. Ebből élni nem terveztem soha. Költészetből soha senkinek nem sikerült élni, és nem is hiszem, hogy arra való a költészet, hogy éljünk belőle, legalábbis anyagi szinten, hanem a papírért el kell végezni, legyen egy diploma.
De a papírért, vagy azt mondják ma már nem lehet irodalommal úgy foglalkozni, hogy az ember egy ilyen egyetemi szinten ne rágja át magát a világirodalmon, magyar irodalmon, egyáltalán költői eszközökön abban a mélységben, vagy ez csak ilyen legenda?
Lehet, hogy igaz. Nálam úgy alakult, hogy én tényleg egész gimnáziumban nem tanultam semmit. Nem voltak betörve a kémia könyveim. Tehát mindenből kettes voltam, kivéve a magyart. Gyakorlatilag minden időmet azzal töltöttem, ott a pápai református gyűjteményt, azt majdnem teljesen végigolvastam. Tehát minden szabadidőmben olvastam filozófiát, világirodalmat. Amikor az egyetemre felvételiztem, akkor az egyetemi tananyagnak a 90%-át én már olvastam 18 éves korom előtt. Tehát legfeljebb újra kellett olvasnom. Magamtól elkezdtem foglalkozni a költészettannal, a poétikával. Olvastam rengeteg filozófiát. Ezen a szinten, hogy úgy mondjam, nem volt szükségem irányításra, vagy nem volt szükségem arra, hogy egyetemre járjak, és ott megmondják, hogy most mit és hogyan olvassak. Az pedig, hogy az irodalommal való foglalkozáshoz papír kell, nem hiszem. Tehát nagyon sokan nem fejezték be az egyetemet a legnagyobb íróink közül, vagy akár el se kezdték, mert ez nem ezen a szinten működik. A nagyon egyetemízű irodalomelméletekkel pedig soha nem tudtam én semmit kezdeni. Tehát akiknek ez a szakmája, hogy van egy szakzsargon, és akkor gyakorlatilag a kötőszavagon kívül semmit nem érteni, de állítólag baromi nagy dolgokat mondanak különféle irodalmi alkotásokról, nagyon távol áll tőlem.
Említette az előbb Adinak a nevét. Valahol olvastam azt, hogy kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, és ott egy elég nagy spektrum van. Nagy a szórás Kassáktól Bartis Attiláig egészen széles ez a spektrum. Kik azok, akikre azt mondod, hogy hatottak rád, hatnak rád, tanulsz tőlük?
Hát az egyik legnagyobb hatás, nem is tudom, hogy ez megjelenik-e konkrétan, vagy felismerhető módon, az Kavafis. Az a fajta szikár, higgadt, mégis rettentő sok érzelemmel teli hang, ami őt jellemzi, az nagyon megragadott. Nagyon fontos hatásom Apolliner, emellett Kassák is, pedig sok rímes verset írok. És hát lehetne sorolni, azt hiszem, szinte mindenkitől tanultam valamit, még a rossz könyvekből is.
Akkor így fordítva, tükröt tartva, ahogy lehet, hogy nem kedvelik ezt az írók, költők, amikor ilyenekkel szembesítik őket, amikor a szülőnek azt mondják, hogy az apjára vagy az anyára hasonlít a gyermek. Olvasgatva, hallgatva a verseidet, az ember tényleg felfedezi benne azt, amit egyik blog hozzászólásban olvastam, hogy olyan varrúdan is íze van ennek a versnek. Vagy ez a mostani költő generáció, ez mind ezt a trendet nyomatja, tehát ez a trend, ami megvalósul. De ugyanakkor hallgatva a verseket, nagyon sokszor ilyen nagyon tömör Pilinszkis szóképek, vagy egy-egy Pilinszkis képet érzek megfordítva. A börtönudvaron, a millió szem. Tehát, hogy olyan sokszor olyan érzése van az embernek, hogy nagyon intertextuális, nagyon benne van a 20. századi irodalomban ez.
Nincs is ezzel hiba, legalábbis részemről. Hagyomány nélküli költészet szerintem nincs. Viszont ezt a hagyományt meg egyértelműen vállalom és használom. Az esetek többségében egyébként nem feltétlenül tudatosan, hanem a nagyon fontos költők versei, vagy a nagyon fontos sorok olyan mélyen beépülnek az emberbe, hogy már-már sajátnak érezhetők, és egész egyszerűen utat találnak maguknak a saját szövegekben is, vagy a saját versekben is, hogy felszínre kerüljenek. De ezt a fajta párbeszédet én mindig nagyon élveztem, mikor olvastam korábbi korok irodalmát, hogy mi mire felel, mi mit használ. Tehát gyökértelenül nem is tudnék írni. Tehát ők a magyar irodalom, vagy a világirodalom idézőjelben mind a rokonom. Ergo megjelennek a verseimben ezek a sorok, képek, hatások, vagy akár szerkezetek, vagy szavak, szóképek, amik belém épültek az évek folyamán.
Egy másik jellegzetesség, ami feltűnt, hogy nagyon szereted a nyelvi játékokat, játszani a szavakkal. Most már több nyelvre lefordították a verseidet, most éppen egy francia kísérletnek voltunk a tanúi az elmúlt estén. Mennyire fordíthatóak ezek a versek, vagy ezek egyáltalán nem?
Inkább azt mondanám, hogy volt az eszmélésemnek, vagy az utamnak egy olyan szakasza, amikor kísérleteztem ezekkel a szócsavarásokkal. Ez gyakorlatilag lezárult, és amiket most adtam fordításra, ezek már az újabb etapból kikerülő versek. Most sokkal inkább egy szikárabb, konkrétabb nyelv az, ami megjelent a verseimben. Azt hiszem, hogy ez azért fordítható. A szójátékos darabok nem hiszem, hogy fordíthatók lennének.
Nem csak az írói, költői példaképek között fedezhető fel egy ilyen nagy spektrumú szórás, hanem azon helyek között is, ahová dolgozol, Népszabadság, Vigília, Élet és Irodalom. Nincsen ezek között semmi ilyen református sajtóorgánum. Érzed úgy, hogy e felé, a közeg felé lenne mondani való?
Nem tudom, én ezt sose bírtam így elkülöníteni. Tehát aki elolvassa vagy befogadja, amelyik lap elolvassa, befogadja az írásaimat, és az olvasók közül, aki elolvassa és figyel rá, azok számára van mondani valóm. Konkrétan egyházi témákról nem szándékozom írni. Az, ami hittel kapcsolatos az írásaimban, az vagy így, vagy úgy is benne van, de nem szeretem ezeket a nagyon konkrét konfessziókat. És mindemellett persze sokszor megkaptam azt is, hogy és tapasztaltam is, hogy nyilván az embert elkönyvelik bizonyos oldalakra. Ebben sem hiszek, tehát nem műveltem soha politikai újságírást. Egész egyszerűen az irodalomban nem ismerek jobb vagy baloldalt, nem ismerek reformátust vagy katolikust vagy muszlimot, az irodalom is kész.
Azt mondod, hogy benne van a hit, vagy benne van ez a spirituális szál a verseidben, de nem gondolod azt, hogy ez csak egy nagyon vájtfülű intellektuális közönségnél ér célba?
Hogy mondjam, szerintem nincs olyan vers a világon, amiben ne lenne benne ez a transzcendens vonal. Egész egyszerűen amiatt, hogy ahogy egy vers létrejön, az már eleve magában hordozza ezt. Az, hogy éppen miről szól egyáltalán valamiről, nem kell ez vájtfül, szerintem. Az egy más kérdés, hogy amikor ízekre szedünk egy verset, akkor még mennyi mindenre bukkanhatunk mögötte, de alapvetően az a teljesen ösztönös érzelmi hozzáállása fontos, amit kivált egy vers. És ahhoz nincs szükség vájtfülekre, az működni kell.
Eddig 3 verses köteted jelent meg. Ez így elszabad árulni 28-29. Évesen egészen szép teljesítménynek tűnik. Teljesen elkötelezted magad a versírás mellett, vagy más műfajokkal is megpróbálkozol az irodalomban? Tehát jön Babicki Tibor 4, Babicki Tibor 5, és így tovább, vagy lesz ebben egy csavar?
Nem tudom még. Legutóbb felkért az egyik lap, hogy írjak novellát, és akkor megpróbáltam életemben először, és rájöttem, hogy sok mondani valóm lenne, viszont nem tudom, hogy fog menni. Nyilván meg szeretnék vele próbálkozni. Elsődlegesen szerintem a versírás marad, és ha emellett sikerül prózát írni, akkor örülni fogok. De jelen pillanatban verses kötet készül, bár igaz, hogy van egy kis kikacsintás az epika felé, mert egy balladasorozatot is írok, ami elvileg helyet kap majd a következő kötetben, amiben ugye nagyon fontos az epikus vonal, tehát az mégiscsak történetmesélés, tehát nem alanyi líráról van szó. Őszintén szóval nem tudom, lehet, hogy ez az előszobája annak a vonzódásnak, vagy annak a régóta dédelgetett tervnek, hogy neki kéne állni, elmesélni néhány történetet. Nem kitalált történeteket, elkezdeni mesélni. Maga az a motívum, a tűz mellett mesélés képe, az mindig nagyon vonzott, és ez igazán a prózának a sajátja. Nem is az, hogy tét nélkül, hanem egészen egyszerűen fontos történeteket megosztani a többiekkel. Ez vonz a prózában.
Van mesélni valód?
Van, bőven. Van. Csak a pápai 4 évből ki lehetne hozni nagyon sok mindent, és akkor még a többiről nem is beszéltünk.
Valamiféle mondjuk ezek ilyen nagy szavak, de valamilyen költői arszpoétika, amiben összefoglalnád azt, hogy mi a te munkád.
Amikor a Prima Primissima Juniort kaptam, akkor oda is kértek egy ilyen egy-két mondatos úgynevezett arszpoétikát. Hát akkor elmondom azt, amit oda is elküldtem. Ez a Hrabál Gyöngét Barbárok című könyvéből van. Egyszer a Brabecséknél ültünk, és a világ mindenség tágulásáról beszélgettünk, és ehhez mérten ittuk a sört. Tehát fricskaként szánom. Nincs egy mondatos arszpoetika.
Mozaik. Az életünk alatt kincs hever. A kereskedők mind a boltok ajtajában állnak, a kézműves kilép a küszöbére, s dudorászva ámul a nyírkos égen. Összeszorul a szívem a gondolatra, nyomot se hagyva minden a világon elmúlik egyszer. De most még tavasz jön, s magamat látom, nagy gyerekszemekkel állok egy templomsárga ház előtt, látom a régi utcát, a szomszéd integet. Hallom, hogy zsong a szökőkút, érzem a bodza szagát. Ez az otthonom, és újra elcsodálkozom, hogy a boldogság milyen bonyolult, és hogy mindenre hasonlít, csak a boldogságra nem.